szemével. A Hitpajzsa-díjjal kitüntetett, katolikus egyházi személyek visszaemlékezéseiből összeállított műsort hallhatják. A műsor szerkesztője Horváth Béla, a Hitpajzsa-díj alapítója.
Kedves Mária Rádió hallgatók! Mai megemlékező műsorunkban olyan egyházi személyek megszólalásait hallhatják az 1956-os forradalomról, akik annak szemtanúi voltak, akik fegyver nélkül mentették a menthetőt, akik támogatták a sebesülteket, akik lelki vigaszt nyújtottak a polgári lakosságnak, majd a Kádár diktatúra elszenvedői voltak, erkölcsös, bátor, hitfű magatartásukért. Sajgó Szabolcs jezsuita atya írja, idézem, a hétköznapok hiteles mártíromsága is az égre mutató hatékony jel, amire a mai világ káoszában kincsként kell tekintenünk. Horváth Béla műsorvezető vagyok, szerkesztőtársam Nagy Viktória Angelika, közreműködik Bágya Rita. Adásunk válogatás a korábbi Hitpajzsa című életműsorozatunkból, amelyben az érintettek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról szóltak. A 10 megszólaló közötti rövid zenei betétek a forradalom alatt a Magyar Rádióban legtöbbször játszott Beethoven Egmond nyitányából valók. Elsőként egy egyháztörténészt hallgassunk meg, aki rövid történelmi összefoglalót ad a katolikus egyház és a kommunista rendszer kapcsolatáról. Dr. Sós Viktor Attila egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját kérdezem, kutatásai alapján mivel tudja kiegészíteni, bővíteni a katolikus egyház, Mindszenty József bíboros úr, és a Budapesti Központi Szeminárium kispapjainak 1956-os szerepét.
Hogyha az 1956-os forradalom és szabadságharcra gondolunk, akkor nem feltétlenül az egyházi szerepvállalás, helytállás jut az embernek elsőként az eszébe, hiszen ez egy fegyveres harc, felkelés volt a szovjet diktatúrával, a Rákosi rendszerrel szemben. Mégis, hogyha megnézzük, azért ez nem érte váratlanul az egyházakat, hiszen már 1956 nyarán őszén egyfajta szembenézésre került sor, hogy mi zajlott tulajdonképpen az egyházakkal 1945-48-tól egészen 1956-ig. Tehát az első az a szembenézés, hogy hogyan és miként viszonyultak a diktatúrához. A második az ebből következően a megújulás, hiszen azért azt el kell ismerni, hogyha nem is volt tömegesen jellemző, és az egyház vezetés az üldözött, megpróbáltatott helyzetbe került, de azért voltak, akik elfogadták ennek a kiépülő diktatúrának a kereteit. De voltak nagyon sokan olyan egyházi személyek, papok és világi hívők is, akik ezt a diktatórikus működést elutasították, és látva, hogy hova tart az egyháznak a helyzete, a múlttal való szembenézés után egyfajta megújulásra gondoltak. A harmadik, amit én itt fontosnak érzek, ez a szabadulásnak a helyzete, hiszen nagyon sokan börtönben voltak, még 56 októberében is, hiszen gondoljunk csak bele, Endrédi Vendel, Zirci apát, akit a Grőszperben 1951-ben ítélnek el, az 56-os forradalom napjaiban szabadul. Vagy Mindszenty József, aki ugye idézőjelben csak házi őrizetben volt már 1956 októberében, de 48. december 26-i letartóztatását követően majd a februári koncepciós pert során őt életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélik, és aztán egy picit, hogy az egészségi állapota miatt, illetve hogy nem akarnak belőle vértanút csinálni, házi őrizetbe kerül, előbb Püspök Szent László, majd Felsőpetényben is a forradalmárok szabadítják ki.
Továbbra is a bíborosul el volt zárva, mind a papságától, mind a külvilágtól.
Így van. Ugyanakkor nagyon érdekes, és talán az a negyedik szempont, amit szeretnék megeleveníteni, felhozni, az pedig a megszólalás, amikor ő kiszabadul a házi őrizetből, a börtönből, bár nem rögtön, hiszen azt mondja, hogy előbb tájékozódom, és utána intézek szózatot a magyar nemzethez, és ugye tudjuk, hogy november 1-én egy rövidebb, és november 3-án este egy hosszabb rádiónyilatkozatot mond, amit aztán persze utána majd a kommunisták szépen megpróbálnak kiforgatni és vele szemben felhasználni, de mégis nagyon sok egyházi személyre, protestánsokra és katolikusokra is jellemző, hogy a forradalom napjaiban, amikor azért alapvetően egy harci cselekményekről van szó, de mégis megpróbálnak irányt mutatni. Tehát az egyháznak a küldetése, a tanítását előtérbe helyezni. Az egyház nem alakítója a forradalomnak, de ugyanakkor reagál rá, és Vincenti Bíboros atyának ezek a gondolatai nagyon fontosak. És ugye a központi szeminárium az egy kiemelt hely, hiszen itt az ország legjobb képességű papnövendékei tanulnak, és akkor ezek a kispapok tevékenyen részt akarnak venni. A betegek, sebesülteket segítik, ápolják, de sokkal fontosabb ez a úgynevezett Péter levél, ez a kedves barátom kezdetű 28 oldalas levelük, amelyeket a forradalom után írnak össze, fogalmaznak, hogy mi is történik, mi is zajlódik ebben a 13 napban. Azok a megtorló intézmények, akár az állami egyházügyi hivatal, akár az állambiztonság, amely felügyeli az egyházakat, a forradalom után darabjaira hullik, és kell egy kis idő, amíg újra lendületet kapnak. Viszont 57 tavaszán elindul már a forradalmárok tevékenységének a feltérképezése, és itt ugye a központi szeminárium kispapjai két dologban érintettek. Egyik ugye ez a kedves barátom, a másik az állami egyházügyi hivatal dokumentumainak a begyűjtése, amely ugye azért érdekes, mert 1951. május 18-án felállított, és egészen 1989. június 30-áig működő állami egyházügyi hivatal egy olyan intézmény volt, amely ellenőrizte, felügyelte, nyomon követte az egyházakat, és azért ott azok a dokumentumok, amelyeket 56. októberében ezek a kispapok, papok lefoglalnak, azért ez az 51-56 közötti egyházüldözésnek egy nagyon komoly lenyomata. Kik voltak, akik információt adtak a hivatalnak, milyen anyagokat gyűjtöttek össze, úgyhogy nem véletlen, hogy 57 tavaszán, akik ebben az állami egyházügyi hivatal dokumentumainak a begyűjtésében részt vesznek, a forradalom alatt Vincenti Bíboros, hogy a titkáraként tevékenykedő Turcsányi Egonnal együtt letartóztatják őket, és aztán egy koncepciós perben elítélik. 1961 a Fekete Hollók ügy, amikor a kisközösségek ellen egy nagy persorozat indul el. Ez egy külön történet, de abból a szempontból fontos nekünk, hogy mind az 57-ben letartóztatott kispapok, mind a 61-ben letartóztatott egyházi és világi személyek mind 63-ban szabadulnak. Tehát azért látni kell azt, és ez jól mutatja a kiépülő kádárrendszer egyházakhoz való hozzáállását, hogy aki egyszer börtönbüntetést, megpróbáltatást szenved el, és a börtönből szabadul, arra mindvégig odafigyel, felügyeli az állami egyházügyi hivatal és az állambiztonság, és nem végezheti azt a papi szolgálatot, ami az ő hivatása, hanem általában segédmunkás. Ez jól mutatja azt, hogy hiába rendelkeznek doktorátussal, hiába rendelkeznek komoly tanulmányi előmenetellel, megbélyegzetté válnak ebben az időszakban. Aki a pártállam szempontjából olyan cselekedetet hajt végre, amely nem elfogadható és hű Vincentihez, akár 1948 előtt kiáll az egyházi iskolák államosításával szemben, akár a szerzetesrendek működési engedélynek a megvonásánál hangot ad, hogy ez nem lesz jó, nem elfogadható, és Vincenti Bíborosnak a felfogását követi, hogy a kommunistákkal nem lehet tárgyalni, nem lehet szót érteni, az ellenségé válik.
hallgassuk meg, mi történt a jezsuitákkal a legsötétebb kommunista időszakban. A Mária utcai jezsuita templom oldalán lévő táblán a következő szöveget olvashatjuk. Templomunkban éveken át végeztek lelkipásztori szolgálatot Páter Vid József és Páter Jakab Benjamin jezsuita atyák. Az 1949-50-es években innen hurcolták el őket. Vértanúként haltak meg a kistarcsai internáló táborban. A kommunista elnyomás alatt 64 magyar jezsuitát ítéltek el, összesen 1067 évre. Őrizzük példás emléküket. Kerényi Lajos piarista atya megdöbbentő, megrázó története következik Isten dolgairól.
Én sosem azt kérdeztem, hogy ki akar gyónni. Csak megyek szobáról szobára, és beszélgetek. És ha beszélgetünk a bánatát, a legtöbb ember el tudja mondani. Egyszer az egyik korterembe odaléptem egy idős, súlyos betegemberhez. Megfogtam a kezét. Lajos atya vagyok, lelki orvos. Erre ő hirtelen kapkodni kezdte a levegőt. Zavart lett, és látszott rajta, hogy komoly lelkiismereti betegsége van. Kihívott a folyosóra, és suttogóra fogva a hangját, megkérdezte tőlem, mi a véleményem Olti Vilmosról. Bérbíró volt, feleltem. Ő ítélte el Mindszenty bíboros urunkat, sok-sok ártatlan embert, és mellesleg engem is. Ne mondja, hogy vérbíró volt. Én vagyok Olti Vilmos. Irgalom. Megrázó pillanat volt. De nem kérdezhettem tőle, hogy igen, akkor hegykélkedtél most meg irgalomért könyörögsz? Mert az én mesterem nem a bosszúra tanított engem. Így hát kapott irgalmat, feloldozást és mindent. Milyen volt ez a találkozás?
Hát ugye utána betonba gyökerezett a lábam, tehát abból volt ugye az talpazat. Hát akkor a kegyelem, Istenem! Tehát ugye, hogy ahol sok a bűn, túlárad a kegyelem. Félelmetes. És abból aztán ugye a bíboros úrnak is annyira tetszett, talán el is mondtam a hitpajzs akkor, ugye? És akkor azt mondta a bíboros úr utána, hogy azt mondja, ha semmi más nem ért volna, csak ez a beszéded, akkor is elmentem volna papnak. Tehát, hogy annyira megrázó volt, ugye? Ez tulajdonképpen ezek már aztán az Isten dolgai.
Hallgassuk meg Regőc István atya az Isten vándora szenvedéseit a Rákosi és a Kádár diktatúrában.
Regőci atya kezdettől fogva a kommunista hatóságok szemében száka volt, mert árva fiatal fiúkat karolt fel és nevelt. 1945-ben Vácott létrehozta a Sasfiókák elnevezésű gyermekotthont, ahol több mint 300 hadi árvát gondozott. Ezért 1949-ben internálták Kistarcsára, 1953-ig. Újabb gyermekotthont létesített, ezért 1957-ben ismét bebörtönözték. Szabadulása után több könyvet jelentetett meg, ezért az illegális sajtótevékenységéért 1969-ben politikai fogolyként 23 hónap szigorú fegyházra ítélték. Így összesen 6 évet ült a kommunisták börtönében.
Regőci atya életelve az volt, amit Péter apostol mondott a jeruzsálemi főtanács előtt, mikor megtiltották neki és János apostolnak, hogy Jézusról beszéljen. Azt mondta, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Regőci atya mesélte, hogy amikor a Kádár rendszer belügyesei fegyvert kerestek nála, azt válaszolta nekik, egy fegyverem van, a kereszt. A 89 éves Kuklai Antal atyával, az Egri Főegyház megye nyugalmazott kanonokjával, címzetes préposttal fogunk beszélgetni életéről, az 1956-os bátorságáról, Tóni atyát 1955-ben szentelték pappá, de a kommunista hatalom a börtönévek után csak 1968-ban engedte először a szószékre. Mindez megdöbbentő. Most hallgassuk meg a telefoninterjút Tóni atyával. Hogyan élte meg az 1956-os forradalmat?
A központi szeminárium 100 méterre van a rádiótól, és a nagy csendben, a kápolnában voltunk, megszólaltak a rádiónál a fegyverek. De másnapra a kézről kézre járt egy medikának a levele, aki részt vett a felvonuláson, és a Sztalin szobor ledöntésén, és a rádióig ment, ahonnan jött haza, és levelet írt a kispapszásunknak, és így tájékozottuk az eseményekről. Aztán jött a véres sütörtök, amikor egy szabad tüntetésnek a leple alatt csalogatták a parlament elé gyanútlan pesti polgárokat, és akkor Moszkvából elrendelt sortűzzel tömegészállást csináltak. Nadás térre kísértem a Fila Béla társamat a rendelőbe, és akkor láttuk, hogy szállítják el teherautóval lemészárolt embereket. Nekem akkor lett érzékelhetővé a kommunizmusnak az embertelensége, és érthető, hogy amikor kihirdették a forradalomnak a győzelmét, lelkesek voltunk mindannyian, és a már felszentelt napok elindultunk a kórházakba. Én is mentem az ülőúton, és kerülgettem ki a tankok által eltaposott orosz katonákat, és a hernyótalpakat, mint sárkány tarjókat, és láttam a beomlott falakat benne az otthonokkal, és látogattuk a sebesülteket a kórházakba, és az egyik kispaptársamnak volt a gondolata, hogy az államegyházi hivatalnak az iratait le kellene foglalni. Marosvári Laci volt, aki titokban jezsuita kispap volt, de elkerülte az AIH-nak a figyelmét, és ő azzal a hivatkozással, hogy egy üzenetet hoz a jezsuita provinciálisról, Csávositól, bejutott a Bíboroshoz, és elmondta, hogy milyen jelentősége van az államegyházi hivatalban őrzött iratoknak. A Bíboros rögtön telefonált a minisztériumba, és kérte, hogy küldjenek katonai segítséget a épületnek lefoglalására, és jöjjenek kispapok a iratok csomagolására. Így kerültem én is be ebbe a négyfős csoportba, és elmentünk az államegyházi hivatalba, a Pasarét úton volt, és akkor kiderült, hogy már ott találtuk a jezsuita kispap barátainkat, akik civilként jártak be hozzánk a szemináriumba, és beszámoltak az eseményekről, és hát akkor a Bíboroshoz mintákat, egy zsáknyi mintaanyagot küldtünk fel, és ez november 3-án volt, és így mentünk vissza a szemináriumba, és másnap reggel pedig a tankoknak a csörömpölésére ébredtünk. A szomszédban, a jogi egyetemen egyik ifjúsági forradalmi csoport volt, és számítottak rá, hogy őket megszállják, és én nyitva hagytam az egyetemi templomnak a udvarra vezető kriptaajtaját, meg reverendákat készítettünk a sekrestyébe, és így menekültek el többen a szeminárium keresztül, amikor a szovjet katonák megszállták az épületet. Aztán úgy éreztük, hogy az átélt eseményekről be kellene számolni a testvéreinknek, és összejutottunk egy kb. 20 oldalas gépelt beszámolót, a említett levelet a Szentatyának, 12. főszvápának a megnyilatkozásait, Vincenti Bíborosnak a beszédét, és ezt én spencilező hengerem.
Ugye ön is tudja a nyilvánosság kevésbé, hogy a központi papnevelő intézet kispapjainak és tanáraiknak hősies helytállása az 56-os forradalomban és az azt követő hónapokban e témakörben a szeminárium bejáratánál, belső bejáratánál 2006-ban állítottak egy bronztáblát, amelyen azt lehet olvasni, azon börtönre ítélt és meghurcolt szeminaristák emlékére, akik szolidaritásuk jeléül 1956-ban menedéket, lelki erősítést, gyógyulást nyújtottak a szabadságharc hőseinek. Eddig az idézet, ami vonatkozik Kuklai Antal atyára is. Haladjunk az időben egy kicsit, hisz önt a Turcsányi Egon és társai című koncepciós perben 10 év börtönbüntetésre ítélték, ezért a jó cselekedeteiért, 1963-ban szabadult, 2 éves rendőri felügyelet alatt tartották a kommunista erők, és a papi szolgálattól sok éves eltiltás következett még ráadásképpen. Meséljen egy kicsit nekünk ezekről az évekről.
Hát a szabadulásom után szüleimhez mentem Sárospatakra, és 3 évig fizikai munkát végeztem. A szomszédos sátorói helyi lemezgyárban voltam galvanizáló segédmunkás, aztán pedig a Sárospataki cserépkáradgyárban voltam raktáros.
Kedves hallgatók, most Mária Pócsról, Imre Margit Ágota, görögkatolikus apáca, Bazilita nővér vallomása következik, egykori üldöztetéséről. Ön folyamatos zaklatásnak, támadásnak volt kitéve a kommunista hatalom részéről, és talán ezért is ideillik az a idézet a Zsoltárokból, ami az ön díjátadásának meghívóján szerepelt, az 54-es Zsoltárból idézem, amikor az Úrhoz kiáltottam, meghallgatott, a rám támadóktól megoltalmazott. Hogyan volt lelki ereje, mi adta ezt a nagy bátorságot, hogy a zaklatásokkal szemben ön ennyire határozottan egyenes gerinccel ellenállt?
Amikor elkezdődött a zaklatás, nem is nagyon lepődtem meg, mert sok ilyen esetet hallottunk, hogy a belügyminisztérium dolgozik és figyel, és több rendből már hallottam mindenféle ilyen zaklatásról. De mikor az ember saját maga éli át ezt, akkor nehezebb. Viszont az adott nekünk erőt, hogy az Isten nem hagy el minket, mert végül is hozzátartozunk, és érte vállaljuk.
Tehát akkor ténylegesen megtapasztalta, amit a Zsoltárokban olvashatunk, hogy a rám támadóktól az Úr megoltalmazta önt.
Igen, nagyon megéltem, amikor a vallatásoknak arra a részére értünk, mert többször faggattak, vallattak, hogy először ne tartsam a nővérekkel a kapcsolatot, aztán na tartsam és számoljak be az ő életükről. És ekkor az ember, én azt tapasztaltam, és a mai napig egészen biztos vagyok ebben, hogy az Úristentől külön erőt kaptam arra, hogy amikor igen kellett mondani, vagy nemet, én ki tudtam mondani a nemet határozottan.
Október 23-án éjjel az 56-os forradalmárok egy mobil rádiós kocsit telepítettek az országházához, és innen folytatták a rádióadást telefonvonalak segítségével. Zeneszámot keresve néhány fekete bakelit lemezre bukkantak rajta Beethoven Egmond nyitányával. A nyitány az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt legtöbbször felcsendülő zeneművé vált, és megelőzte Erkel Bánkbányát, a himnuszt és a szózatot is.
Egy tragikus sorsú család, papfia, Brusznyai József atya megszólalása következik, akinek öccse dr. Brusznyai Árpád veszprémi tanár volt, akit a forradalom után ártatlanul kivégeztek a Veszprém megyei pártitkár utasítására. Brusznyai atya saját szavaival viccesen idézte fel az Andrássy úti, idézőjelbe tette, hogy ott üdült 3 hétig. Tudjuk, hogy az Andrássy út 60-ban már évekkel ezelőtt megnyílt a Terrorháza Múzeum, ahol meg lehet nézni azokat a térszín alatti pincehelyiségekben a börtöncellákat, ahol raboskodtak a kommunisták üldözöttei, köztük Brusznyai atya.
Amikor elnök úr közölte velem, hogy nekem fogják adni az idén a Hitpajzsa díjat, aminek ugyebár 3 föltétele van, hogy az illető élő személy legyen, hogy a kommunista rendszerbe is meg tudta őrizni keresztény hitét és magyarságát. Én mondtam az elnök úrnak, megőrzésre átveszem a díjat, mert az első föltételnek megfelelek. Még élő személy vagyok. De amikor majd tudom, átadom Árpád testvéremnek, aki nálam sokkal jobban megérdemli ezt a díjat.
Hallgassuk most Balázs Béla nyugalmazott püspök úr sokak által betonatyának hívott visszaemlékezését az 56-os pesti harcokról.
15 évesen saját szemével látta az 1956-os forradalom pesti harcait, és a pesti piaristáknál érettségizett végül. Mire emlékezik ebből az időszakból itt a zselici dombok között?
Valójában mindenre emlékszem. Nagyon szép volt az az élet, az az ifjúság. El se tudtam volna képzelni, hogy másként is lehet. Édesanyám halála után én veszni indultam, és az a szerencse, hogy valakik ott beajánlottak a kelemföldi atyák közösségébe. Akkor én még ezt nem tudtam, hogy ezt regnumnak hívják, mert legszigorúbban tilos volt beszélni erről, vagy pletykázni, vagy politikát belevinni. Én nekem nem is kellett más, mint amit kaptam. Egy aranyos, kedves, jóhumorú, jólendületű ifjúsági élet volt, amiből keletkezett aztán az én papságom.
És a forradalom emlékei?
azok is olyanok, mintha tegnap történt volna. Reggelenként otthon azért szóltam a becsület kedvéért, hogy bemegyek a városba. Válasz az volt, hogy jó, csak ebédre menjek haza. Hát mondanom se kell, hogy amit én ott láttam a Nagykörúton, Práter utcában, Kilián laktanya környékén, az nem volt minden érvény, nem volt étvágygerjesztő. Délután ismét bementem, úgyhogy egy ilyen érdekes 56-os emlékem volt. Nekem ott eszembe nem jutott harcolni, mert hát voltak ott elegen, akik harcoljanak. Én csak megfigyeltem, hogy mi történik.
Te másodikos piarista gimnazista volt.
Igen, igen, és ez kedd este volt ez a esemény. Kedd esti tánciskola alatt kezdtek el géppuskából lőni. Ez behallatszódott a Gerlóci utcába, a Mimi néninek a tánciskolájába. Este 8 felé ma annyira, hogy abba maradt a tánc meg a zene.
Ott még általános iskolás koromban én is egyszer-kétszer Mimi néni tánciskolájába megfordultam.
Hát ez fogalom volt Budapesten, válogatott fiúk és lányok szülőkkel, lelkiatyákkal, azok oldalt ültek, úgy kellett ott viselkednem. Na mindegy, aznap este volt a beavatás, és azon járt az eszem folyton, hogy mi lesz holnap, mert orosz óra az első óra, és hát nekem még alapos tanulnivalóim lennének, és én ott éjjel 10:30 felé indultam el gyalog a múzeumtól Kelenföld irányába, és szerencsére a Gellért térnél még egy villamos találtam, ami működött, és úgy érkeztem haza.
Placid atyáról a 10 évig a gulágon szenvedő Bencés szerzetesről fogunk megemlékezni. Egy kis részlet az atya humoráról.
Mondanom, hogy azt szoktam ilyenkor mondani, hogy az utolsó szó a jó isteni, és ezt azért jó megérteni és megszívlelni. A Szovjetunió 10 évig mindent megtett, hogy tönkre tegyen. Aztán én itt vagyok 93 évesen. De hol van a Szovjetunió?
Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben az október 23-i megemlékezési műsorunkot hallották, amelyben olyan egyházi személyeket szólaltattunk meg az 1956-os forradalomról, akik szemtanúk voltak, segítséget nyújtottak, lelki támaszt biztosítottak, és utána a Kádár diktatúra elszenvedői voltak. Műsorunkkal nekik kívántunk emléket állítani. Búcsúzik a műsorvezető Horváth Béla.